szállnak, elszállnak az évek. A homokóra csak pereg, de gyönyörű emlékei örökké az élet útján kísérnek. Meleg bölcsőd ringatott, tanította jóra. Gyermekem, tanulj meg szeretni, mindig megbocsátani. Szomorúságot, haragot tartani soha. Egy napon továbbadom az élet tanítását, de akkor is, mint mindig, büszkén gondolj rám.
Köszönjük szépen a gyerekeknek, a műsorokat felkészítő tanáraiknak is a munkát, fáradtságot, és valóban Isten éltesse az édesanyákat, nagymamákat, amivel a gyerekek még kis tárgyi ajándékkal is készültek, majd Isten tisztelt után fogják átadni, ezzel is egy kicsit spóroljunk az idővel. Szeretnék egy rövid igét olvasni egy anyák napja kapcsán, és arról egy pár gondolatot mondani. Nekem az egyik kedvenc igém a hálaadással kapcsolatosan az ez a Zsoltárok 50.23, ami így szól, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Ugye a hálaadás Isten felé, hálaadás a mai ünnep az édesanyák, a nagymamák felé, és ezért szeretnék egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy mi is ez a hálaadás. Ez az ige elég érdekesen fejezi ki egy olyan részét ennek, amire talán ritkábban szoktunk gondolni. Ugye van itt három olyan szó, amit valószínűleg nehezebben értünk, talán a hálaadással még megbirkózunk, de mi az, hogy áldozik, és mi az, hogy dicsőíteni Istent. Hadd kezdjem az áldozással, ugye aki jártas egy kicsit az Ószövetség világában, az tudja azt, hogy Istennek voltak előírásai arra nézve, hogy milyen áldozatokat kellett bemutatni számára, akár bűnért, hálaadásért, ha valamit kért az ember, csak úgy égő áldozat, engesztelés áldozat, rengeteg féle dolog. Ez mindig azzal járt, hogy egy megfelelő állatot oda kellett vinni, nem máshova, mint a jeruzsálemi templomba, és kizárólag ott tudták ezeket az áldozatokat bemutatni. És vagy messziről vitte az ember Izraelbe ezeket az állatokat, ami lehetett bárány, lehetett a szegényebbeknek csak valami galamb vagy gerle, de egész nagy testű állatokig is, mint hogy szarvas, marha, ökör. És azért, ha belegondolunk, hogy milyen ára van egy ilyen állatnak akár csak ma is, nem volt ez annyira egyszerű, nem volt ez annyira olcsó. Nyilvánvaló, hogy valaki a saját nyájából le kellett azért vágjon, fel kellett áldozni, és ezért is szól így, hogy áldozat, egyfelől az állatnak ugye az életét el kellett venni, ez egy áldozat, de áldozat annak részéről is, aki bemutatta ezt, mert ez került valamibe. Nos, a hála kapcsán azt mondja Isten, hogy milyen jó, és hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Hogy lehet hálával áldozni ma? Hogyan lehet az édesanyáknak, a nagymamáknak? Hogyan lehet Isten felé hálával áldozni a mai világban? Ugye nem annyira anyagi dolog talán ez, hogy áldoznunk kell Istennek, de ha arra gondolunk, hogy nehéz helyzetek közepette is, amikor azt mondod, hogy nincs semmi okom arra, hogy Istennek hálát adjak, mert, és elmondod, hogy milyen problémával, bajjal, nehézséggel küzdesz éppen ebben a pillanatban. de te mégis találsz valamit és valamiket az életedben, amiért hálát lehet adni. Ami lehet, hogy ott a probléma, de mennyi minden jó dolog ott van mellette. És lehetséges, hogy gyerekek részéről az édesanyja felé is vannak nehézségek. Miért nem engedi meg ezt vagy azt, miért nem enged el valahova, miért nem veszi meg nekem. És hogyha csak erre koncentrálunk, erre az egy dologra, akkor egy kicsit nehéz hálát adni. De hálával áldozni azt jelenti, hogy akkor is, ha nincs meg mindenem, ha éppen most valami szükségben vagyok, és Isten felé értsük ugyanígy, akkor is ott van mellette mennyi-mennyi jó dolog, amit hogyha nem adna az édesanyja, meg a család, amit hogyha nem adna nekünk Isten, na akkor lennénk igazán bajba. Lehet, hogy találunk, és mindig találunk az életünkbe olyan dolgokat, ami hiányzik, ami nincs, amiért szomorúak vagyunk, de talán a hálaadással való áldozás, az pont ezt jelenti, hogy ha nincs is meg minden, ha nem is vagyok teljesen és tökéletesen elégedett egy vagy két dolog miatt, akkor is azért a másik százért tudok hálát adni, figyelek rá, és meglátom ezeket. Egy érdekes történetet szeretnék kicsit olvasni. Egy teológiai professzor, Matthew Henry volt az, aki 1500-1400-as években élt, és hazafelé menet, kirabolták őt az úton, útközbe. És nagy kérdés volt, hogy na, akkor a teológia professzora mit fog ezzel kapcsolatba tenni. A pisztoly mögött, mert azt is ráfogták, egy állarcos rábló állt, aki azt követelte tőle, hogy adja át azonnal a táskáját és a benne lévő pénztárcáját. Ugye nem tudott mit csinálni, a professzor engedelmeskedett, átadta neki, és utána hazafelé ment, felszívódott az esti ködbe, otthon leült a dolgozószobájába az asztal mellé, imádkozni kezdett, és a következő imádságot írta le. Uram, ma kiraboltak, tudom, hogy sok mindenért kell neked hálát adnom. Először is köszönöm, hogy eddig még soha nem raboltak ki, ami a mai világban valóságos csoda. Másodszor köszönöm, hogy ma csak a levéltárca volt nálam némi apró pénzzel, meg egy régi táska tele üres papírokkal. Azért is hálát adok neked, Uram, hogy a feleségem és a lányom nem voltak éppen velem, mert bizonyára nagyon megijedtek volna. És azt is köszönöm, hogy most nem kell miattam sírniuk. Végül, Uram, amit leginkább meg akarok köszönni neked, hogy engem raboltak ki, és nem ezt a tolvajt. Furcsa egy szemszög, ugye, hogyha valakit kirabolnak, még mindig talál hálaadásra való okot. De egy picit hátrébb lépünk, nem igaza van? Ez a csomó minden más is megtörtént volna vele, amiért hálát adott, na akkor lenne igazán nagy bajba. És ez a hálaadásnak a lényege, és annak, hogy hálaadással tudunk áldozni, amikor van olyan dolog, amiért panaszkodhatnánk, de mégis megtaláljuk azt a száz másikat, ami viszont jó, és ami miatt nagyon is hálát kellene tudnunk adni. Jó lenne, hogyha ezt a szemléletet kicsit meg tudnánk tanulni, és ehhez egy kis segítséget fogok most kérni. Ugye a harmadikosok mondták a műsort, úgyhogy közülük fogok kettő nagyon bátor gyere, nagyon bátor jelentkezőt, Eszter legyen a másik, és ez egy olyan dolog lesz, amit a felnőttek is a maguk helyén csinálhatnak. Kérlek, gyertek ide, vagy valahogy úgy álljatok, hogy majd lássátok a tévét. Van egy, vagy volt régebben egy műsor, amiből én elég sokat tudok tanulni. Most, ha már szoktam ajánlani, akkor most ezt is ajánlom. Ugye Eszement játékok ez a címe, ha valaki ismeri, National Geographic-on ezt régebben játszották. Nos, ebből hoztam egy részletet, ami szerintem a hálaadáshoz nagyon jó. El fogja ugyan mondani, de most előre elmondom nektek, hogy értsétek, mi lesz a feladat. El fogja mondani, hogy a filmeket ugye különböző snittekbe veszik föl. Nem biztos, hogy egyben van az a jelenet, amit mi egyben látunk a filmen. Lehet, hogy az 10-szer, 20-szor nekifutnak. Vágások vannak benne, nagyon jó. És most egy ilyen kísérletet fognak csinálni. azt kell megfigyelnetek majd, hogy hányszor cserélődik a film jelenetben az étel a szereplők előtt, mert újabb és újabb snittekben veszik fel a beszélgetést. Jó? Ezt el fogja mondani, és akkor amelyikőtök ügyesebben megmondja a pontos számot, én már tudom, utána meg fogjuk nézni együtt, akkor annak majd valami kis jutalmat is adok. A felnőttek ugyanezt játszhatják a helyükön, meglátjuk, hogy meg a nagyobbak is, meg a kisebbek, hogy jobbak-e, mint az ide kihívott önkénteseink. Látjátok jól a tévét? Akkor lássuk ezt a kis jelenetet.
Észrevették már a mozikban vagy tévénézés közben, hogy a főhős sörös korsója egyik pillanatról a másikra kiürül, majd újra megtelik? Vagy hogy egy színésznő hajviselete az egyik jelenetről a másikra megváltozik? Az ilyen úgynevezett folytonossági hibák abból adódnak, hogy a jelenet több felvétel összevágásával alakul ki. Az egyik leggyakoribb folytonossági hiba az étellel kapcsolatos. Mivel a színészek esznek, szinte lehetetlen minden felvételhez ugyanazt tenni a tányérjukra. Most pedig újra próbára tesszük a figyelmüket. Beállítottunk egy jelenetet, amelyben két színész egy étteremben vacsorázik. Önöknek csak azt kell megfigyelniük, hogy hányszor változik az előttük lévő étel. Ne feledjék, tartsák szemmel a tányérokat.
Éttermi változások, csapó kettő.
Kezdődhet a játék?
Sok idő telt el.
Te semmit sem változtál.
Igazán?
Csak még szebb lettél.
Te viszont még mindig ugyanolyan gáláns vagy.
Úgy érzem, hogy semmi sem változott.
Én elváltam.
Előfordul, hogy az, amit keresel, végig ott van az orrod előtt, és mégsem látod meg. Csókolj meg, baby.
Nos, ennyi volt egyszerű a jelenet. Mi lehet a megfejtés? Mennyit mondasz? Mennyi? Van egy hetes számunk.
Nyolc.
Nyolcszor változott előttük az étel. Tehát 7 és 8. Esetleg más számot látott-e valaki? Nagyon sokféle szám. Mondjatok egyet Vajk hátulról. 10. Lehet, nem ugyanazt a filmet néztük. Na még egyet erről az oldalról, a felnőttek. Senki? 5, 6, 7. Hogy lehet, hogy ennyire megoszlanak a vélemények? Megnézzük akkor, mi az igazság, mert ebben a műsorban megfejtették ezt nekünk, jó? Most már majd leellenőrzöd magadban, Gergő, meg mindenki más. Figyeljünk!
Tehát hány változást figyeltek meg a tányérokon? Játsszuk le újra! A hölgy egy salátával kezdi, amiből egy hatalmas homár lesz. Majd varázslatos módon egy csoki torta. A férfi sertés sültje zöldséges csirkévé változik. Aztán a tányér hirtelen kiürül.
4. Aki 4-et mondott, azt találta. Ugye alapból megzavar minket, hogy 2 tányér volt, 2 embernek az étele, de összesen 4-szer változott, nem mindig, amikor a kamera mutatott mást. Úgyhogy 4, nem tudom, valaki gondolta erre, megfigyelte ilyen jól. Te pont 4-et mondtál volna. Szuper. Viszont van itt még valami. Van-e még itt valami? Vagy nincs? Nincs? Van itt még valami? Nincs? Nincs? Nincs más. Jó, akkor mindjárt jön a jutalom, de előtte még egy picit folytassuk ezt a filmet.
Szinte biztosan felfigyeltek ezekre a változásokra, de észrevették-e a 10 másik változtatást, amit a szemük láttára hajtottunk végre? Néhányat talán elkaptak, de a többségük szinte biztosan elkerülte a figyelmüket. Amíg önök a tányérokra figyeltek, Apollo Robbins, akinek a megtévesztés a hivatása, a kellékekkel és a színészek ruházatával foglalkozott. A hölgy először egy virágot kapott, majd új frizurát. A nyaklánca eltűnt, és át is öltözött. A férfi szemüveget, nyakkendőt és pulóvert váltott. A mellette álló virágok is alaposan átalakultak. Ja, és észrevették, hogy hajat is növesztett.
Erről a 10 másik változásról nagyon keveset beszélünk, de hát azt akarják nekünk ezzel a jelenettel megmutatni, hogy annyi minden történik még a szemünk előtt, amire nem figyelünk oda. Na de akkor, ha már jutalmat ígértem, 7 és 8 volt? Jó, hát akkor aki közelebb volt, az kap egy nagyobb jutalmat. Képzeld el, készültem. Ismerjük ezt a fánkot, szereted? Szereted? És te fogod ezt kapni? Te mondtál 7-et. Mindenki ismeri ezt a fánkot. De van ezzel egy kis probléma, nem igaz? Mi a probléma? Az, hogy csak egy van, ez is nagy probléma. De magával ez az egy fánkkal, az nem zavar, hogy hiányzik a közepe? Nem zavar? Nagyon jó. Ennek a fánknak hiányzik a közepe, de őt nem zavarja. Kit zavar ez? Valakit? Hát akkor ti ne vegyetek ilyet, mert ez mindig olyan, hogy hiányzik a közepe. Nem én vettem ki, ezt így sütik. De ha el tudod fogadni azt a kis problémát, és látod a fánkot, ami viszont nem hiányzik, akkor a tiéd. Majd annyit kérek, hogy Isten tisztelt után etsek meg, jó? Ez pedig neked a kisebb jóért. Jó, köszönöm, foglaljatok helyet. Ennyi lett volna, azt mondom, menjünk. Igen. Ehhez a kis jelenethez még visszatérve annyit szeretnék mondani, hogy elmondják nekünk ebben a filmben, hogy az embernek a szeme valahogy úgy van megteremtve, hogy egészen pici kis ponton látunk tökéletesen élesen, és mondjuk a 90-nél is több százalékában csak periférikusan és homályosan látunk. És azért van az, hogy meg tudnak minket téveszteni adott esetben ilyenekkel, hogyha nagyon csak a tálat figyeljük a színészek előtt, akkor nem biztos, hogy észrevesszük. Jó, lehet, hogy azt a nagy változást, hogy egy fekete pulóver szürkére változott, már a periférikus látásra is észrevesszük, de a 10 másikat, azt gyanítom, nem vettük észre mindannyian, még akkor sem, ha már ismertük. És ugyanerről szól igazából a hálaadás is, hogy arra a pici dologra, arra az egy dologra fókuszálunk, hogy hiányzik a fánkunknak a közepe, vagy látjuk azt, ami mellette viszont ott van, és ami mennyi mindenért hálásak lehetnénk. És látni kell azt nekünk, hogy nem is akkora nagy áldozat az, amikor hálát tudunk adni, még a problémáink közepette is. Akkor áldozat, hogyha csak arra a kis hiányzó részre fókuszálunk, mondjuk, mint itt a fánk közepe, és nem vesszük észre ezt a másik 10-15-öt, ami még körülöttünk és velünk történik, ám de ezek pozitív dolgok. Ha esetleg egy kicsit a szemléletünkön változtatunk, és megpróbálnánk figyelmesebbek lenni, nem csak a szemünkkel, hanem a lelkünkkel is, akkor lehetséges, hogy a hálaadás egy kicsit könnyebben menne, és nem lenne olyan nagy áldozat részünkről. Talán úgy, mint annak a kisfiúnak, aki egyszer beült egy fagyizóba egyedül, még régebben olcsóbb volt a fagyi, de beült egy fagyizóba, kijött hozzá a pincér, és megkérdezte a kisfiú, hogy mennyibe kerül egy fagyikehely tejszínhabbal. Hát nyilvánvaló, nem, hogy tejszínhabbal kérjük, vagy legalább valami öntetett rá. Azt mondta a pincérnő, hogy 500 forint. Ugye, hogy olcsóbb volt? Na de tegyük fel, visszaugrottunk picit az időbe, 500 forint kisfiú. Várt, nem reagált semmit. Közben jöttek be újabb vendégek, a pincér már ideges volt, hogy akkor most kérsz fagyit, vagy nem kérsz fagyit, mert már annyi idő telik el, és nekem más vendégeim is vannak. És akkor hirtelen a kisfiú azt mondta, tudja mit, hozzon nekem akkor egy fagyikejhet tejszínhab nélkül. Közben ugyanis kiderítette, hogy tejszínhab nélkül 400 forint a fagyi. Kihozta a pincérnő, a kisfiú megette, és aztán a kisfiú ott hagyta a fagyira fizetséget, majd távozott. Amikor jött a pincérnő, azt látta, hogy a kisfiú 500 forintot hagyott ott, egy százast borravalóként a pincérnőnek. Értjük talán, hogy mi volt ebbe az áldozat. Ő nem vállalta azt, hogy tejszínhabba legyen a fagyit, de szeretett volna ennek a mogorva pincérnőnek is adni egy százas borravalót. Sokszor lehet, hogy ilyen az áldozat, amikor hálásak vagyunk, akár Istennek, akár édesanyánknak, nagyszüleinknek, családunknak, valamiről egy picit le kell mondani, de még akkor is meg tudok enni egy egész fagyikejhet. Viszont annak a másiknak sokkal jobban esik. Ja, itt azt mondja Isten, hogy az dicsőít engem. Mi ez a dicsőítés? Ez azt jelenti, hogy naggyá teszi a nevemet, felemel, meglátja az az ember, hogy igazából ki vagyok én, mondja ezt Isten, amikor mi tudjuk őt dicsőíteni. De higgyük el, hogy az Isten dicsősége nem azon múlik, hogy mi dicsőséget adunk-e neki, hogy hálásak vagyunk-e neki, mert ő enélkül is ugyanúgy Isten marad. Mint hogy nem azon múlik, hogy édesanyád az édesanyád, hogy hálás vagy-e neki, hogy ma mondtál-e neki verset, hogy adsz-e neki egy szál virágot, vagy valami kis ajándékot. Ha ezek nem történnek meg, ő attól ugyanúgy az édesanyád és a nagymamád marad. De mégis mennyivel más, amikor ki tudjuk fejezni a hálánkat. Ha Istennek nem adunk hálát a dolgokért, ő ugyanúgy Isten marad. Ezzel mi nem csorbítjuk az ő dicsőségét. Nekünk más. És egész más az a légkör, amikor az édesanya is majd utána így lehajol hozzád, és továbbra is nagy szeretettel körülvesz téged. Mert észreveszed, hogy mennyi mindent tesz, érted, mennyi mindent ad neked. Akkor is, ha nincs meg mindened, amit te szeretnél. És Isten ugyanígy van velünk, egészen más a hozzánk való viszonyulása, hogyha észrevesszük azt, amit értünk tesz. Netalán hálát adunk ezért neki, és kifejezzük azt, hogy mennyire jól esik az, amit tesz. Ha egy anyával megszűnik a kapcsolat, vagy mostohán bánunk vele, akkor egyszerűen magunkat tesszük emiatt szegényebbé. Magunkat, hogy nincs egy jó kapcsolat a családunkkal. Neki is fájdalmat okozunk, de ő attól édesanyja marad. És ugyanígy van ez Istennel. Hogyha folyton panaszkodunk, ha zsörtölődünk, és elmegyünk olyan dolgok mellett, amiket mások egyébként kemény munkával és szeretettel tesznek értünk, vagy tesznek oda elénk, akkor igazából nem lesz kedvük továbbá hozzánk, nem lesz olyan nagy kedvük megcsinálni azt, amit eddig csináltak. Valamit akkor is fogunk kapni, de mi leszünk igazából szegényebbek. És ez Isten szempontjából ugyanez. Lehet, hogy nem lesz tovább kedve jót tenni veled, megáldani téged, adni az ő kincseiből, gazdagságából, ha elmegyünk mellette, ha zsörtölődünk, ha panaszkodunk, azért, mert hiányzik a mi fánkunknak a közepe. És egy utolsó történet. Egy idős 80 körüli bácsika egyszer fogott egy diófa csemetét, és elültette az udvarába. És tudjuk, hogy a diófa nagyon-nagyon sok idő, mire megnő és terem. És megkérdezte tőle valaki a családból, hogy de hát nagypapa, minek ülteted ezt a diófát? Te már nem fogsz enni ennek a gyümölcséből. És a nagypapa csak ennyit válaszolt, azt tudom, hogy én nem, de én egész életemben olyan diót ettem, amit valaki más ültetett. Érdekes ez a hozzáállás, ugye? És lehet így is hálásnak lenni, lehet így is áldozni. Lehet észrevenni azt, hogy mennyi minden olyan dologból élünk mi, amit mások tesznek értünk, esetleg Isten ad nekünk. És nem mindig csak azért az egy dologra figyelni és fókuszálni a szemünket, ami éppen hiányzik. Ez tehát a mai üzenet anyák napján, jó az édesanyáknak is, amikor a gyerekeket látják, és hálásak, és örömteli módon énekelnek, szavalnak, adnak valamit, de Isten számára is azt mondja, hogy aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és ráadásul egy ígéret, ha valaki ilyen úton jár, annak megmutatja az ő szabadítását. Ha bajban vagyok is, tudok hálát adni, nagyobb eséllyel fog megszabadítani Isten, mintha csak zsörtölődök és panaszkodok ezek miatt. Most a helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy van egy nap, amit az édesanyákra szentelhetünk, meg a nagymamákra, rájuk figyelhetünk, kifejezhetjük a hálánkat irántuk, azért a sok mindenért, amit értünk tettek. Köszönjük neked, hogyha akár ez áldozat is, de ha szívből jön, köszönjük, hogyha ezzel az ő szívük egy kicsit megvidámul, és valóban új erőt, új lendületet tudnak venni a rólunk való gondoskodásért, és azért, hogy a szeretetüket öntsék ránk továbbra is egész életükben. De Urunk, így szeretnénk neked is hálát adni, és lehetséges, hogy többen úgy vannak ma közöttünk, hogy ez áldozattal jár, mert úgy látják, nem nagyon van miért hálát adni, tele van csapással, nehézséggel az életük. De kérlek, ha eljutott hozzájuk ez a gondolat, hadd lássák azt a rengeteg jót, amit emellett adsz mindannyiunknak, és hadd vegyük komolyan ezt az ígéretedet, hogy aki hálaadással áldozik, az dicsőít téged, és annak te megmutatod a szabadításodat. Taníts meg minket hálásnak lenni, ezért könyörgünk ezen a napon. És a helyünkön maradva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Néhány hirdetést szeretnék még mondani, egy szomorú hirdetéssel kell kezdenem. Az elmúlt héten búcsúztunk, ugyanis április 30-án 15 órakor Makai Istvántól, aki 59 éves volt. Őrá emlékezzünk most egy rövid csendben. És most kérem, hogy együtt fennállva imádkozzunk a gyászolókért. Urunk Istenünk, az Úr Jézus nevében emeljük most fel hozzád a gyászolókat, akiknek ebben ezen a héten búcsúzniuk kellett. Kérünk a te vigasztalásodért, és valóban egy gyászban nagyon nehéz hálát adni. Ez az igazi áldozat, amikor hálát tudnak adni. Elhunyt szerettük életéért, azokért az emlékekért, amelyek áldottak, maradtak ő utána és ő bennük. Így imádkozunk mindazokért, akik talán elhunyt édesanyjukra, nagyszülőjükre is emlékeznek ezen a napon. Te adj mindannyiunknak vigasztalást, és kérlek, hogy a te kegyelmed emelhessen föl bennünket. Szeretnénk neked hálát adni őértük, akik körülvesznek bennünket, azokért is, akik még itt maradtak körülöttünk, akikkel ma is még beszélgethetünk, akiket ma is átölelhetünk. Köszönjük neked őket, és köszönjük a te gondoskodásodat. Így kérlek, mutasd meg a te szabadításodat, vigasztalásodat gyászolt testvéreinknek is. Az Úr Jézus nevében. Amen. Isten vigasztaló kegyelmét kívánom a gyászoló hozzátartozóknak. Foglaljunk helyet. És hirdettem továbbá, hogy az elmúlt héten emlékharang is szólt május 1-én 15 órakor Tompa Ernő halálának első évfordulójára. Isten vigasztalása legyen az őrá emlékezőkkel is. Alkalmainkat hirdettem, a jövő héten kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk gyülekezeti házban. Szerdán 17 órakor ugyancsak a gyülekezeti házban lesz bibliakör. Csütörtökön presbiteri gyűlést tartunk, erre a presbiter testvéreket már hívtam is, illetve jövő vasárnap 10 órakor is Isten tiszteletre hívjuk a testvéreket, akkor keresztelő is lesz, Tarnai Jankát fogjuk megkeresztelni. Hirdetem azt továbbá, hogy a mai Isten tiszteletünk után lesz lehetőség arra, ha valakinek a presbitériumhoz, a gyülekezet működésével kapcsolatban, vagy bármilyen kérdése van, itt maradhat, felteheti ez afféle presbiteri fogadóra. Tehát nyugodtan maradjon itt, a presbiterek itt maradnak, és ezt követően még imaközösség is lesz itt a templomban, aki szeretne ezen is maradni, azokat biztatjuk és bátorítjuk erre. Kívánunk mindenkinek áldott jövő hetet, és most a záró énekünket a kórus segítségével énekeljük együtt. Fennállva kérjük együtt Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme Istennek, ami atyának szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen, és maradjon mi velünk. Amen. Újra olvasom az igehirdetés alapigéjét. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Hajlékodból eltávozva, Uram, arra kérlek, hadd lehessek megtartója a Te szent igédnek. Amen. Most majd akkor a gyerekek átadják az ajándékukat, akár itt bent, akár kint. Áldás, békesség, Isten velünk! Az Úr Jézus nevében. Amen.